Kedves megjelenteket, a kedves testvéreket ma esti alkalmunkon is, és szeretettel köszöntöm dr. Sipos Ete Álmos Budapest nagyváradtéri lelkipásztort, édesapámat, aki ma esti szolgálatunkat tartja. Előadásának a címe az lesz, hogy Isten könyve-e a Biblia. Hétfőn arról gondolkozhatunk, hogy hogyan értelmezhetjük helyesen a Bibliát. Tegnap arról, hogy miért éppen ezek a könyvek vannak a Bibliában, amik benne vannak. Ma pedig még közelebbről vennénk szemügyre a Szentírást, amire sokan azt mondják, hogy az pusztán egy emberi alkotás. Csak is egy emberi alkotás. Igaz ez? Vagy több ennél? És ha több, akkor milyen szerepe lehet, kell, hogy legyen az életünkben. A ma esti együttlétünket is imádsággal kezdjük el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy szeretsz bennünket, és ezért elküldted az Úr Jézust, hogy legyen minékünk üdvözítőnk. Te megvizsgáltál bennünket, és ismersz, és tudod, hogy megváltóra, szabadítóra van szükségünk, és őt küldted minékünk. Elsősorban ezért áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük, hogy nem csak testileg küldted el az Úr Jézust, hanem ő szól hozzánk az igében is, sőt, ő van jelen közöttünk az igében is, a Biblia szavaiban, soraiban, mondataiban, és köszönjük néked, hogy az írás által őt, a mi drága megváltónkat, a te drága fiadat megismerhetjük jobban, és szívünkben bizalom ébredhet iránta, és rábízhatjuk magunkat. Atyán, kérünk, hogy te győzz meg bennünket mindannak igazságáról, ami ma este is elhangzik, és add, hogy a szívünkben bizalom ébredhessen, megváltunk üdvözítőnk iránt, az ige, a Biblia iránt. Kérünk, áld meg az előadónkat ma este, és áld meg mindnyájunk szívét, épülésünkre lehessen mindaz, ami elhangzik. Amen.
Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket, és örülök, hogy itt lehetek, és örülök annak is egyrészt, hogy kedves, sok kedves ismerős arcot láthatok és találkozhatunk, és annak is nagyon örülök, hogy az egyik kedvenc témáról, a Bibliáról beszélhetek, szólhatok a testvéreknek. A címe, az előadásom címe így hangzik, Isten könyve a Biblia. Az emberiség nagy többségének az a kérdése ma is, és ez a kérdés újra meg újra előjön, hogy megismerhető-e egyáltalán az Isten. Ez egy nagyon izgalmas kérdés és komoly kérdés, amelyre nagyon sokféle válasz hangzik el. Nem csak a keresztények részéről, hanem a világvallások részéről is. Megismerhető az Isten? És ha igen, akkor honnan? Honnan ismerhető meg? A vallások története azt mutatja, hogy erre a kérdésre, hogy kicsoda az Isten, meg milyen az Isten, nagyon sokféle válasz hangzik. A világvallásokat, ha sorra vesszük, azok mind más és más képet mutatnak. A hinduk azt mondják, hogy olyan, mint Krishna. A buddhisták Buddháról beszélnek. A muzulmánok Allahról beszélnek. A togói őserdőben lévő animista vallások képviselői szintén bemutatnak egy Isten szobrot. Ilyen az Isten. És akkor joggal merül fel a kérdés, hogy akkor milyen az Isten? De honnan ismerhető meg az Isten? Ez egy nagyon komoly kérdés tehát. A keresztjének azok erre a kérdésre egy nagyon világos választ adnak, és a keresztények azt mondják, hogy igen, Isten megismerhető a Bibliából. A keresztjének istene a Biblia istene. És így kerülünk a Biblia közelébe már is. És amikor egy olyan környezetbe beszélünk a Bibliáról, mint mondjuk Európa, vagy akár Magyarország, akkor gyakran hallhatjuk azoktól az materialista tanokon nevekedett emberektől a választ, amikor azt mondjuk, hogy persze az Isten a Bibliából ismerhető meg, gyakran legyintenek rá, és azt mondják, hogy hát azt is csak emberek írták. Azt is csak emberek írták. Ez egy populista vélemény a Bibliáról, hogy azt is csak emberek írták, de ez a populista vélemény nagyon sokszor elhangzik, tapasztalatom szerint művelt emberek szájából is. Aztán van egy kicsit tudományosabb vélemény a Bibliáról, azok pedig azt mondják, hogy a Biblia írói is csak emberek voltak, és ezek az emberek a saját szempontjaik szerint szerkesztették ezeket a régi könyveket, ezeket a régi iratokat. Ami nem tetszett nekik, kihagytak belőle. Lépten nyomon elterjedt, nagy irodalma van Magyarországon is ennek az elméletnek, hogy a Bibliából miket hagytak ki. Titkos dolgokat hagytak ki a Bibliából. És ezeket nem engedték beletenni. És az emberek beveszik ezeket a dolgokat, és még ehhez hozzáteszik, hogy mivel az emberek kedvük szerint beletettek vagy kivettek a Bibliából, ezért tele van a Biblia tévedésekkel, emberi tévedésekkel. Na most a feltett kérdésünk úgy hangzik, hogy Isten könyve a Biblia? Emögött a kérdés mögött két izgalmas kérdés húzódik meg. Az egyik izgalmas kérdés az, hogy ha mi a Bibliára hivatkozunk, akkor milyen eredetűek a Bibliában található információk? A Bibliának ez alapvető kérdése, hogy az ott található információk honnan származnak? Hiszen a Biblia beszél nekünk olyan dolgokról, információt ad olyan dolgokról, amiknek egy részét mondjuk a tudomány sem tudja kutatni. Például, hogy hogyan keletkezett a világ. A tudománynak ezzel kapcsolatban elméletei vannak, amelyek változnak, és a problémája az, ennek a például a világ keletkezése kérdésének, hogy nem volt szemtanúja. Nem volt szemtanúja. Na most, ha nem volt szemtanú, és ha nem lehet a teremtést reprodukálni, megismételni, akkor ez tudományosan nem vizsgálható. Nem vizsgálható. Tehát a kérdés, nagy kérdés, hogy honnan származnak ezek az információk. Azután, hát a Biblia beszél nekünk az emberről, hogy kicsoda az ember, és azt állítja a Biblia, hogy az ember test, eddig oké, lélek. Na de ezt ki tudja vizsgálni? A lélek az embernek a nem materiális része. És az, ami nem matéria, az a tudomány eszközeivel nem vizsgálható. De honnan vannak ezek az információk? Beszél nekünk a Biblia Istenről? Honnan származnak ezek az információk, amiket a Biblia az Istenről beszél nekünk? Azután a másik nagy kérdés, amit felvet ez a tématika, hogy miért éppen úgy lett leírva a Biblia, ahogy le van írva? Miért éppen úgy? Hiszen a Bibliának a leírásai, a Bibliának a könyvei, azok egymástól egy sereg dologba különböznek. Hát miért éppen azt írta le a Szentíró, ami le van írva? Miért nem írta meg másként? Miért nem hagyta ki például, hogy Dávid elbukott a házasságtörésbe? Hát azért szebb lenne a Biblia, nem lennének benne ilyen csúnya dolgok. Hát miért van ez benne? Miért vannak benne olyan dolgok, amik megbotránkoztatják az embert? Amik az EU szabvánnyal nem egyeznek. Hát az biztos, hogy itt nagy bajba lennének Magyarországon mondjuk az izraeliták, ha mondjuk bevezetnék megint az állatáldozatokat, és elkezdenék itten vagdosni lefele az állatokat, úgy, ahogy azt a rituális törvények előírták. Hát mi lenne akkor? Miért pont így van ez? Megírva, leírva, ahogy le van írva. Ezekre a kérdésekre szeretnék most röviden válaszolni. Ezekre a problémákra. Először is szeretném kiemelni azt, hogy a Bibliát, amikor valaki olvasni kezdi, a Biblia azzal az igénnyel lép az olvasók elé, hogy a benne található információk magától Istentől származnak. Ez a Biblia igénye. Valaki kinyitja a Bibliát, az rögtön ezzel az igénnyel találkozik. 3808 alkalommal fordul elő a Bibliában ez a kifejezés, hogy ezt mondta az Úr, vagy így szólt Isten. 3808 alkalommal, ez nagyon sok. Ez nagyon sok. Ezt nem lehet kitörölni a Bibliából, vagy letagadni ezt a tényállást. Márpedig ez azt jelenti, hogy itt valami isteni információ forrással van dolgunk. Továbbá azt olvassuk a Timóteushoz, 2 Timóteus 3.16-ban, ugye talán sokan ismerik a testvérek, a teljes írás Istentől ihletett. Istentől ihletett, ez nagyon érdekes kifejezés, majd még szeretnék erről szólni, erről a bibliai versről. A görög nyelvben ez úgy hangzik, hogy teopneustos, Istentől ihletett, és ez a bizonyos teos azt jelenti, hogy Isten, pneustos, fordítom csak így durván, kilehelt. Arra a mozgásra, a levegő mozgásra utal ez a szó, ami a beszéd közben keletkezik. És azt mondja, hogy az Isten mondta. Az Isten mondta. Teljes írást Istentől ihletett, Istenből jött ki. Isten mondta. Azután, amikor Pál apostol a Galácia beliekhez ír egy levelet, és a galatáknak, akik közül többen is voltak, akik Pál apostolnak megkérdőjelezték az apostoli tekintélyét az ő tanításaival kapcsolatban, akkor a következőkkel érvel nekik Pál apostol. Tudtotokra adom atyám fiai, Galata 1.11-12. Tudtotokra adom pedig atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való, mert én sem embertől vettem azt, se nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Magyarul, én ezt nem tanultam, amit leírok, kijelentést kaptam, információt, isteni információt kaptam, mondja Pál apostol. És ez a magyarázata annak, ebből vonjuk le azt a konzekvenciát, hogy a Biblia kijelentés. Kijelentés. Kijelentés azt jelenti, hogy Istentől származó információ. Ez a kijelentés. Istentől származó információ. Szeretném egy kicsit még pontosítani ezt a kifejezést, mert ezt Nagyon fontos kulcs gondolat ez, a kijelentés gondolata, ez egy kulcs gondolat a Bibliával kapcsolatban, mert ez az egyik nagy válaszunk arra, az ellenvetésre, hogy a Bibliát is csak emberek írták. Kérem szépen, a Biblia kijelentés. Nem is az a kérdés, hogy kik írták le, hanem az a kérdés, hogy ki diktálta, vagy kitől származik. Szoktam mondani, hogy azért a bíróság engem elítél 10 évre, 10 év börtönre, és erről kiértesítenek engem, és a titkárnő odaírja, hogy a kiadmány hiteléül, és aláírja ő, hát mondjuk tévedek, ha papírkosárba dobom, azzal az érveléssel, hogy ez csak egy titkárnő írta. Kérdés, hogy ki diktálta, kérem. Ha a titkárnő írta, az oké. Okay. De mondjuk, ha a bíró diktálta neki, akkor dobhatom akár hova-hova akarom, előbb-utóbb megjelennek és elvisznek. Megbilincselnek. Hát a Bibliával is ez a kérdés, hogy kitől származik ez az információ. A kijelentésnek nevezi a teológia tudomány azt, amit Isten mondott és tett. Ez a kettős vonása van a kijelentésnek. Kijelentés az, amit Isten a történelem folyamán mondott és tett. Ez a megállapítás azt is hangsúlyozza, hogy a Bibliának vagy a kijelentésnek erőteljes történeti karaktere is van. Tehát a Biblia nem csupán a nem látható dolgokról, vagy a nem materiális dolgokról számol be nekünk, hanem a történeti adatok vannak. Történeti adatok vannak, és amikor elmondja nekünk a Biblia azt, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, akkor éppen olvassuk a napi igékben, akkor pontosan leírja, hogy ez hogy történt, hol történt, ki volt a helytartó, hogy zajlott egy bírósági per, hova vitték, hát ezt bárki ellenőrizheti. Ez nem az operenciás tengeren túl volt. Tehát a Biblia adatai, azok rendkívül megbízható adatok, azok ide gyökereznek a földbe. Ezek nem valami távoli bolygón történtek. Tehát az Isten kijelentésének erőteljes történeti karaktere van. Ha Jézust megfeszítették ott, ahol megfeszítették, akkor ez bizony úgy volt. Ez bizony úgy volt. Na most természetesen, ha valaki aztán ezeknek a történeteknek a hitelességét, történeti hitelességét kutatja, akkor döbben meg igazán. De hát erre nem tudok kitérni a testvéreknek a történeti hitelesség kérdésére, mert az ledöbbentő annak a precizitása. Amilyen precízen a Biblia a történeti eseményeket leírja. Pál apostol leírja, illetve Lukács leírja azt az utat, amikor Pált viszik Rómába a hajón, és hogy milyen széljárás van. Hát kérem szépen, azóta se született precízebb leírás az Adriai tengeren uralkodó széljárások. Ez ma is így működik pontosan. Abban az időpontban pontosan tudjuk, hogy most is így működik. Ezek nagyon precíz dolgok, kérem szépen. Történeti karaktere van. Az információ isteni eredete biztosítja a Biblia történeti hitelességét is. Tehát én azért hiszem, hogy a Biblia történetileg is hiteles, mert azt olvasom a Bibliában, hogy ez az Istentől ihletett, és az Isten nem hazudik. És az Isten nem hazudik. Olykor előfordul, hogy az úgynevezett történetkritikai iskolán nevekedett teológiai hallgatók, akik már harmadéves korukban úgy gondolják, hogy ők fújják a passzát szelet, jönnek, és itt is tévedések, ott is tévedések a Bibliában, azt mondja, te mondjál már csak egyet legalább. Hát csak egyet mondjál,
mert ez, hogy ilyen tévedés, meg olyan tévedés, mondjál egy tévedést. Mutass rá arra, hogy a Biblia itt vagy ott vagy amabban tévedett. Mert ugye ott még ilyen is elhangzik sajnos a teológián, hogy a professzor úr azzal kezdi, hogy Jézus nem Betlehembe született, hanem Názáretbe. Mert Lukács megbízhatatlan. Hát kérem, lehet, hogy Lukács megbízhatatlan, de hogy Isten megbízható, az az egy biztos. És én nem azért hiszem el, hogy Jézus Betlehembe született, mert Máté vagy Lukács írja, hanem azért, mert az Isten ihlette a Szentírást. Tehát ez egy nagyon döntő dolog. Isten könyve a Biblia? Azt kell mondjam, hogy igen. Isten kijelentése. Isten kijelentése. A Biblia valamennyi könyvének van címe és szerzője. Mégis fontos kérdés, hogy tulajdonképpen ki a szerző? Ki a szerző? A Biblia következő választ adja az 2 Péter 1.21-ben. 2 Péter 1.21-ben a következőt olvassuk. Mert sohasem emberek akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istennek szent emberei. Tehát nem a szentírók döntötték el, hogy mi most Bibliát írunk, hanem valami indítatást kaptak. És azt mondja itt a Péter levele, hogy a Szentlélek indította őket arra. Isten a Szentlélek által szól. A teljes írás Istenből kilehelt. Ez a bizonyos lehelet szó, pneusztosz, ennek a alapszava pneuma, a Szentléleknek is a megnevezése a görög nyelvben, egyértelműen utal arra, hogy a Szentlélek a szerző. A Szentlélek a szerző. És a szentírók eszközök voltak. Nagyon plasztikus az isteni szerzőségnek a kifejezése, amikor a 4 Mózes 12.8-ban a következőt olvassuk, Isten mondja, 4 Mózes 12.7-8, nem így az én szolgámmal Mózessel, aki az én egész házamban hű, szemtől szembe szólok ővele, és nyilvánvaló látásalban nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Azt mondja itt Isten, hogy én Mózessel szemtől szembe beszélek. És ez a fordítás, nem is néztem meg, hogy az új fordítás, hogy adja ezt vissza, sajnos nem néztem meg, de azt tudom, hogy a héber mit mond, amikor azt mondja, hogy szemtől szembe beszélek. A héberül így hangzik, pe al pe adabber bo. Pe azt jelenti magyarul, hogy száj. Pe, mondja Isten, pe al pe, az én számból, az ő szájába, pe al pe, Mózes szájába, adabber bo, teszem bele, és egy olyan ige módot használ, amit úgy nevezünk, hogy gyakorító, intenzív szó, mint amikor a madár a fiókáit táplálja, és bele öklendezi a fiókába, ami a begyébe van. Ezt a kifejezést használja a Mózes könyve arra, hogy Isten hogy beszélt Mózessel. Amit megint teljesen egyértelmű, hogy nem Mózes találja ki a dolgokat. Nem Mózes, de szokták mondani, gondolom a testvérek is hallják, hogy hát azért jó megszerkesztette ez a Mózes ezt a 10 parancsolatot. Hát kérem szépen, ezt nem Mózes találta ki. És nem Mózes szerkesztette a 10 parancsolatot. Isten jelentette ki. Hát egyébként le is van, hogy Isten írja le a 10 parancsolatot. A szerző. A szerzőség. Ezért kérem szépen, azt mondjuk, hogy aki a Bibliát kritizálja, az Istent kritizálja. Ezért azért legyen tisztában mindenki. Aki a Bibliát kritizálja, az az Istent kritizálja. És ez egy nagyon komoly dolog. Nagyon komoly dolog. A 19. 20. századi teológiai oktatás Európában mérhetetlen károkat okozott ezen a területen. Mérhetetlen károkat. Ezeken nőttek fel a lelkipásztorok. Ezen a tanításon, kérem szépen. Azt is csak emberek írták, és elkezdik elemezgetni, hogy Ézsaiás, vagy Jerémiás, vagy Mózes. Hát azt mondják, hogy Mózes nem is volt ilyen, nem is volt, hogy Mózes. Természetesen Mózes könyveit nem Mózes írta, és a többi, és a többi. Ezen nőttünk fel, hát engem is ezen tanítottak, kérem szépen. De jó gondolja meg mindenki. Aki a Bibliát kritizálja, az szerzőt kritizálja, Istent. Ez egy nagyon komoly dolog. A szerzőség kérdés körébe tartozik az, amit mindig felvetünk, és válaszolunk is a kérdésre, hogyha így van, hogy a Biblia kijelentés, és annak a szerzője maga Isten, maga a Szentlélek, akkor mi a helyzet az ember szerepével, aki leírta a Bibliát? Erre a kérdésre is válaszolni kell. Válaszolni kell arra, hogy egyáltalán hogy került sor arra, hogy Mózes leírta azt, amit leírt. És kérem szépen, erre is megtaláljuk a választ. Megtaláljuk a választ a 2 Mózes 17-14-ben, meg egyéb helyeken is. Itt azt olvassuk, és mondd az Úr Mózesnek, írd meg ezt emlékezetül könyvbe. Írd meg, magyarul, Isten adott parancsot arra, hogy írják le. Mózes is erre kapott parancsot. Azért az egy kicsit nagy merészség, amikor azt állítják teológiai tanárok, hogy Mózes nem is tudott írni. Ugye, mert azért ilyeneket is hallunk. Mózes nem is tudott írni. Nem is volt Egyiptomban. Hát azért, akkor ez azt jelenti, hogy a Biblia tele van hazugsággal. Ha ez igaz. Na de itt az áll, kérem szépen, hogy Isten ad parancsot arra, hogy írják le. És abban, hogy mit írjanak le és hogy írják le, a Szentlélek vezérelte a szentíróknak. Szentírókat. Most azt a hatást, amit a Szentlélek gyakorolt a szentírókra, hogy megértsék Isten kijelentését, és leírják, úgy nevezik, hogy ihletés. Ez az ihletés fogalma. Tehát a Szentlélek ihlette, hatást gyakorolt a szentírókra, hogy megértsék, és le tudják írni azt, amit Isten nekik mondott. A szentírók többnyire meg is értették, bár meggyőződésem, hogy az ihletés azt is jelentette, hogy leírták azt is, amit nem értettek. Mert hogy Péter biztos nem értette azt, hogy amikor a világ, úgy mondom, a végéről ír, hogy az elemek égve felbomlanak, mert mi ezt mindjárt értjük, mert ez a atomrobbanás, vagy a hidrogénbomba az elemeknek a felrobbanás, hát akkor még ilyen kutatás nem volt. De Péter leírta. Mert Isten lelke ezt mondta neki, és ugye az ihletés az egy nagyon érdekes dolog. Nagyon érdekes dolog, amit az ihletésről mond nekünk a Biblia. Azt mondja Péter levelében, amit már olvastam a testvéreknek, hogy sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Isten szent emberei. Ez azt jelentette, hogy a Szentlélek hatást gyakorolt az emberre. Tehát arra, aki leírta. Ők ihletés alatt voltak. Ihletés alatt voltak. De nem csak az emberre gyakorolt hatást. Mert a 2 Timóteus 3.16-ban azt olvassuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Görögül így hangzik, pásza grafé teopneustos. A nyelvtani összefüggés egyértelműen arra mutat, hogy a graféra vonatkozik, hogy Istentől ihletett. Tehát a Biblia két dolgot mond. Az egyik, Péter levele, hogy magára a Szentíróra is hatott a Szentlélek, de a leírásra is. A leírásra is. A graféra is. Azokra a mondatokra. Azt szoktuk mondani tehát, hogy a Szentlélek a Szentíróknak a legmegfelelőbb szavakat juttatta eszébe, a legmegfelelőbb szavakat juttatta eszébe, sőt, hiszem, hogy a szavak sorrendje se mindegy. Ma már tudjuk azt, hogy minden szónak információs értéke van. Minden szónak. És ha a szavakat egy mondaton belül összekeverjük, akkor pont az ellenkezőjét is ki tudjuk hozni, a szavakat összevisz a csereperéjük, mint ami esetleg eredetileg valaki leírta. Annak az eredeti értelemnek. Tehát még ez sem mindegy, hogy milyen sorrendbe került leírásra. Ezért mondjuk azt, hogy a Biblia tévedhetetlen. Abban, amit állít, tévedhetetlen. Nincs benne tévedés. Rögtön hozzátesszük természetesen azt, hogy mindez az állítás, hogy a Biblia tévedhetetlen. Mindez az állításunk a Biblia eredeti szövegére vonatkozik. Tehát arra a héber szövegre, és arra a görög szövegre, ami le van írva. Azt is tudnunk kell, hogy jelen pillanatban az eredeti szövegek nem állnak rendelkezésünkre, már csak azért sem, mert hát azért a Mózes, amit leírt, azért... Ha belegondolunk, hogy papírusz tekercsekre írták, és ezt a zsinagógákba forgatták jobbra-balra, hát ezeket újra meg újra másolni kellett, mert ezek szerte szétmentek, tehát széthullottak. Viszont a másolásokkal kapcsolatban pedig mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a másolásokba nemigen csúszott be hiba. Mert a zsidók, amikor lemásolták a könyveket, akkor megszámolták minden könyvbe, hogy hány szó van. Előre megszámolták. És ha valaki ma a héber Bibliáját kinyitja, akkor minden könyv után van egy összesítés. Az így hangzik, hogy ebben a könyvben van 3800 mondat. 7600 fél mondat. 30, mit tudom, hány ezer szó, tessék elképzelni, és nem tudom hány ezer betű. És ahányszor lemásoltak egy könyvet, az mindig újra számolták, és kérem, ha nem stimmelt, az egész másolatot összetépték, elégették, és újrakezdték az egészet. Újrakezdték az egészet. Abból nem, Jézus nem véletlen mondja, hogy egy jóta, vagy egy pontocska sem múlik el. Tehát ez Izraelnek ez egy csodálatos küldetése volt, aminek eleget tett, volt, aminek nem, de ennek eleget tett, hogy őrizték a szent írásokat. Na mostan a Biblia azonban még tovább megy annál az állításnál, hogy az Isten tévedhetetlen szava. Ugyanis a Biblia szavait az evangéliumok is úgy nevezik, hogy íge, logosz, görögül, logosz. Ez azért érdekes, mert a Biblia Jézus Krisztust is logosznak nevezi, ígének nevezi. A Biblia kettős értelme, a leírt íge, arra is azt mondja, hogy logosz. Logosz. És Jézusra is azt mondja, hogy logosz. Testé lett, íge. János 1.14, az íge testé lett. Tehát Jézus is, és a leírt íge is íge. A kettő egymástól elválaszthatatlan. Jézus Krisztus és a Biblia egymástól elválaszthatatlan, és kérem szépen, ez egy nagyon veszélyes dolog, ha bárki Jézust elválasztja a Biblia kijelentésétől és szavaitól. Mert ebből születik a misztika, a hamis misztika. Jézus nem más, mint amit az ige mond róla. Tehát nekünk, mi nem találgatjuk, hogy Jézus milyen. Ez a hamis misztika, kérem szépen, hogy mondja a falusi Marini, neki megjelent az Úr Jézus, és hogy jelent meg, és mit mondott neki, és milyen volt az Úr Jézus. Ugye? Hát pont olyan volt az Úr, mikor leírja, ugye? Pont olyan volt, mint ami a katolikus templomban föl van festve a falra. Pont ilyen volt az Úr Jézus, szép, milyen kék palást volt rajta, meg korona a fején, meg... Ez a hamis misztika, kérem szépen. Ez a hamis misztika. Milyen Jézus? Mint amilyennek az íge mondja őt. Elválaszthatatlan egymástól. Na most... Ezzel kapcsolatban a Biblia három dolgot emel ki. Ezzel kapcsolatban az egyik, hogy az egész Biblia Jézusról szól. Ezt kiemeli a Biblia. Az egész Biblia, Ószövetség, Újszövetség Jézusról szól. Remélem, hogy senki nincs itt, aki bedől annak a szerencsétlen ideológiának, amit egy csomóan képviselnek, hogy a Ószövetség, az a zsidók találták ki, nekik semmi közünk hozzá az Ószövetséghez. Ugye megy ez a süket szöveg, a dilettáns keresztjének is beveszik ezt a figurát. Hát kérem, akkor ha ez így van, akkor tessék azért már meghallgatni Jézusnak a szavát, meg hát akkor meg Jézus is hazudott ezek szerint. Ha ez így van, Lukács 24-ben a következőt olvassuk. A feltámadott Jézus az emmausi tanítványoknak szemükre hányja, hogy nem hisznek. És azt mondja, hogy mondta nekik, ezek azok a beszédeket, amelyeket szóltam nektek, amikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felöllem. Ez az Ószövetség. Magyarul az Ószövetség kiről szól? Jézusról szól, kérem. Jézusról szól. Hát az Ószövetséget kidobom Jézust. Hát az új szövetség nem más, mint az ószövetségi proféciák beteljesedése. Hát ez a csodája, kérem szépen. Az egész Biblia Jézus Krisztusról szól, Jézus pedig hitelesíti, nem csak, hát elsősorban ő az Ószövetséget hitelesíti, az Ótestamentumot, mert még amikor Jézus itt járt, nem írták meg az Új Szövetséget, azt később írták. Szóval János 10.35-ben az írás felbonthatatlan. Azt mondja Jézus. És itt egy Zsoltárra hivatkozik, Istenek vagytok, vitatkozik a farizé. Ti tudjátok, hogy az írás felbonthatatlan. Szent. Jézus hitelesíti az Ószövetséget. Azután az írott ige és a testélet ige elválaszthatatlan, ezt már említettem, nincs Jézus ismeret, Biblia ismeret nélkül. És a harmadik dolog, hogy azt mondja nekünk a Szentírás, hogy az ember újjászületése az írott ige által van. A Péter levelébe olvassuk, hogy újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból Isten igéje által. Vagyis kérem szépen, a Biblia igéi, azok, ha szabad így mondanom, hordozzák a Szent Lelket, és hordozzák Krisztust. Tehát aki a Bibliát kritizálja, az Krisztust kritizálja, aki a Biblia ígéjének ellenáll és nem tér meg, az Krisztusnak áll ellen, és a Szentléleknek áll ellene. Tehát ez egy számunkra egy nagyon fontos dolog. A Biblia, azt kell mondjuk, hogy szinte még több is, mint az életkönyv, a Isten könyve, azt mondjuk, hogy az örök életkönyve a Biblia. Az örök életkönyve. Köszönöm a testvérek figyelmét, ennyit akartam most elmondani, és ha valakinek kérdése van, arra nagyon szívesen válaszolok, ha tudok, ezt hozzátesszük. Igen?
Megértettük, hogy ahogyan összefoglaltad az ihletettség kérdését. Nagyon-nagyon jó, ezt így újra hallani. A kérdésem arra vonatkozna, hogy amikor a lelkipásztoraink készülnek egy-egy szolgálatra, én tudom, hogy egy komoly szolgálatra 24 órát legalább kell készülni, hogy akkor az a készülés, az is ilyen ikletettségi formában megy?
Igen, hát a kérdés nagyon jó kérdés, Így kell, hogy történjen. Most elnézést, azt mondom, hogy a hívő lelkipásztor az mindig úgy kezd készülni, hogy könyörög a Szentlélekért. Szóval addig azt gondolom, hogy egy komoly lelkipásztor ki se nyitja a Bibliáját, amíg előtte el nem csendesedik. És nem kéri azt, hogy az Isten lelke világosítsa meg előtte az igét és annak az üzenetét. És ezért állították a reformát, ez evidens volt, azt kell mondjam, hogy evidens volt a reformáció idejében, meg még utána is egy darabig, evidens volt, ezért mondja a hitvallásunk, hogy prédikáció verbidei est verbum dei. Az ige prédikálása maga az ige. Tehát a prédikáció is ige. A lelki pásztor is ihletés alatt van. Ha nincsen, azt gondolom, hogy valaki azt mondta, hogy ez nem prédikál, hanem dumál. Szóval különbség van a duma meg a prédikáció között. És ha csak duma hangzik, akkor ott senkiben nem történik semmi. De ha az élő ige hangzik, tehát ha ihletés alatt van az ige hirdető, ez bizony kifejti a hatását előbb-utóbb. Mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű fegyver, és odahatol be, oda hatol be, nagyon érdekes, ahova az anatómus kése nem hatol be. Nagyon érdekes az a zsidókhoz itt levél kifejezése, és a léleknek és a szívnek megoszlásaik, hát ez a nem materiális része az embernek. A nem materiális része, oda hatol be az Isten igéje. Ezt mondhatom rá. Tessék. Istentől. 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 Az biztos, hogy Mózes tudott írni. Az biztos. Hogy Mózes tudott írni. Egyébként hát, ha nem lennék keresztény ember, hívő ember, akkor is azt mondanám, hát az egyiptomi fáraó udvarában nőtt fel. Hát, ha valahol az ókorban volt műveltség és tudomány, és tudtak írni, hát azért valamit csak mégis tudtak azok az egyiptomiak, a régészeti leletek erről beszélnek, hogy tudtak írni. Hát persze, hogy tudott írni Mózes. Egyébként csak annyit hadd említsek a testvéreknek a Biblia megbízhatóságával kapcsolatban, hogy ugye 1948-ban fedezték fel a holtengeri tekercseket, amelyek az addig ismert legrégebbi kéziratoknál is jóval öregebbek voltak. És amíg meg nem fejtették, el nem olvasták ezeket az írásokat, óriási volt az izgalom, hogy vajon a 300 évvel régebbi írományok és a jelenlegi Bibliánk között mennyi az eltérés? Átírták a Bibliát? És hát, kedves testvérek, mindenki ledöbbent, 99%-ig ugyanaz volt. Ami eltérés volt, az a betűk formája volt, tehát olyan értelemben, hogy szoktam mondani a fiatalabb kollégáktól, ahogy te írsz, ez egy macska kaparás. És édesanyám írását meg, ha megnézem, óriási különbség, ahogy még ővelük, hogy gyakoroltatták azt a szép kalligrafikus írást, de hát ilyen különbségek voltak a holtengeriteket, de csak ilyen formális különbségek voltak, viszont megdöbbentő volt az egyezőség. Megdöbbentő volt az egyezőség. Tehát ez annak ellenére, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy persze, hogy ahol az ember dolgozik, ott a tévedni emberi dolog, és az emberben van erre, mindnyájan tévedhetünk, és ha a Bibliának, ha mégis kukacoskodunk túlságosan, és keressük benne mondjuk azokat, amiket a hibákat, pontosabban azt, hogy mondjuk a Sámuel könyvében meg van írva egy esemény, vagy egy nem egy esemény, hanem egy szám. És a Királyok könyvében is esetleg meg van írva egy szám, hogy ez nem mindig stimmel. Ugyanaz az esemény. De kérem szépen, ez meg azt kell tudni, hogy a Héberbe minden betűnek számért, a Héberben nincsenek számok. A betűknek van számértéke a héber nyelvben. A betűknek számértéke. Most a héber nyelvben, vagy írásban, hát csak hadd mondjak a testvérnek annyit, hogy írtó könnyű mondjuk valamit. Ez két betű. Ez két betű. Az egyik J betű, a másik V betű a Héberben. Hadd mutassam ezt testképpen. Na most ezt a kis szálát, az egy, tehát mind a kettő, más a számértéke. Elég, kicsit bogiskolt, hogy itt a másoló, és két milliméterre lejjebb húzta, másik a számértéke. Másik a számértéke. Na most ilyen esetleg előfordulhat, vagy mutatok egy másikat, abban még. Abba pedig még nagyobb a... Ez. Két egyformának látszik az egész, de nem ér össze ez a hosszú szár, nem éri el a felsőt. Ez H betű. Ez a másik T betű. De ha összeér, és nincs ez a funkor rajta, akkor meg CH. Hát elég, nem ér össze, de egy-egy pici fejjel húzza, már is megváltozik a betűnek az értéke. J betű, ez pedig H betű. Ha teljesen több húzza, akkor kert. Tehát mondjuk ezt elismerjük, és azt szoktuk mondani, hogy a teológia tudománya, ha tudományoskodni akarunk, akkor a tudomány ezzel foglalkozzon. Ne a Bibliának a kritizálásával, hanem ezzel foglalkozzon, hogy ezeket a szövegben található problémákat, ezeket meg kell, vagy hogy oldjuk meg. Azt szoktuk mondani szakmailag, hogy más a Biblia kritika, mert az a Bibliának a mondani valóját kritizál, és más a szöveg kritika, amelyik egy szöveget, ami előttünk van, azt kritizálja és bírálja. Na, nem mondok többet, mert nekem ez kedvenc témám, és akkor nagyon belelendülök. Tessék, János!
Pedig úgy tűnik, hogy úgy lehetne érvényt szerezni a hitelességnek és helyreállítani a dolgokat, ha legalább ilyen fegyelem lenne. Most igazán nem azt kérdezem, hogy ez mikor lesz, mert ilyen kellene helyzetben nem szeretném állítani, viszont azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e a történelemben, én nem tudom be, volt-e az egyház történetben olyan idő, amikor a hitelességnek ennek nem is eszközével éltek az ígét hirdetők?
Már tudnék, hogy egymást figyelmeztették?
Igen, mert hát itt...
Igen. Értem a kérdést.
Mert azt én sokszor elszakom gondolkodni, ugyanis a világi életben, tehát szakmai, egyik heggeztél a másiknak, egyik kollega a laborban a másiknak, ha látja, hogy rosszul áll a kezében a szerszámbérítette, általában szólni szok. És az a szakmai, hát most világi dologról beszélünk, a szakmai tudatlanság és utaság az a világban úgy tűnik, most nagyon keményen, és Isten, tehát nem akarom bántani természetesen a igét hirdetőket, mert hiszem az, hogy bizonyos mértékig én is, és valamennyien ezek közé tartozunk, tehát söpölje az ember a saját kormány, ne a másik, ne a legpászolgat, tehát, mert valószínű, hogy Tehát az ihletettséget azért valahogy védeni kellene, vagy helyre kellene tenni.
Igen, értem a kérdést. Hadd mondjak, hadd feleljek azért igennel erre. Hadd feleljek azért erre igennel. Magyarországon, azt ne kérdezd, hogy Magyarországon mi a helyzet ezzel kapcsolatban, de azért a reformáció után tulajdonképpen megírták a hitvallásainkat, ugye a második helvét hitvallást, és a heidelbergi kátét, és a Magyarországi Református Egyház a második helvét hitvallás, és a heidelbergi káté hitvallását, és az egervölgyi, Debrecen-egervölgyi hitvallást elfogadva alakult meg. A Magyarországi Református Egyházak gyülekezetei ezek körül a hitvallások körül tömörültek annak idején. Akik ezt elfogadták, ezek voltak a reformátusok. Na most akkor létrejöttek a zsinatok, és a zsinatoknak volt ez a feladata, hogy a lelkészek igehirdetését kontrollálja. Ez egy nagyon komoly dolog volt. És nem tűrték el, hogy készületlen lelkipásztorok, vagy netántán tév tanítást képviselő lelkipásztorok prédikáljanak. Nem tűrték el. Meg kell mondjam, hogy a helyzet az, hogy egy kicsit szubjektív legyek, hogy én a utóbbi mondjuk 5 évben jó néhány levelet intéztem a zsinat vezetőségéhez, és figyelmeztettem őket arra, hogy legyenek szívesek azt a feladatukat teljesíteni, amit a hitvallások, amik a mi református egyházunk hitvallásai, ő rájuk bíztak. Általában ezekre nem szoktak válaszolni, hogy hol landolnak ezek a levelek, ezt nem tudom, de azért ezt én nem igen szoktam kihagyni, hogy erre figyelmeztessem őket. Azonban egy jó példa Hollandia, hogy Hollandiában vannak olyan, ott még jó pár református egyház van, de vannak olyan református egyházak, ahol bizony a presbiterek annyira képzettek, hogy amikor a lelkipásztor lejön a szószékről, mindig egy presbiter áll ott, ahogy leérkezik a szószékről a lelkipásztor, és kezet fog vele, megköszöni neki a szolgálatot, és ha nem fog a presbiter kezet a lelkésszel, a lelkész tudja, hogy itt most az istentisztelet után egy nagy vita lesz. Mert a presbiterek úgy ítélték meg, hogy ez bizony nem felelt meg a hitvallásoknak. Amerikában, meg kell mondjam azt is a testvéreknek, hogy Amerikában nagyon erőteljes az a mozgalom, vagy azoknak az egyházaknak a száma, amelyek bizony ezen a vonalon mozognak. És amikor egy lelkipásztort megválasztanak Amerikában, a legtöbb gyülekezetben, már mondjuk azokban a gyülekezetekben, amelyek adnak magukra valamit, és nem egy olyan abszolút tingli-tangli operett gyülekezet, mert ilyen is van sok, ott is, de ott a lelkipásztorral előtte a presbitérium elbeszélget, sőt, annak az egyház megyének a lelkészei átút szettig levizsgáztatják és kifaggatják, hogy mit vall a hit, mi a hitvallása. Először is megkérdezik, hogy hol végzett. Ugye Amerikában a teológiák nem egyházi intézmények. Nem egyházi intézmények, függetlenek Amerikában, függetlenek. És az ott végzett lelkészek pályázhatnak egy csomó egyháznál a lelkészi állásra. A presbitérium megkérdezett, hogy hol végzett, és ha megmondja, hogy hol végzett, lehet, hogy azt mondják, hogy nagyon köszönjük, már meg se kérdezik, mert tudják, ez egy liberális teológia. Ha azt mondja, hogy mit tudom én, Szent Louisba végeztem, a református, Szent Louis-i református teológián, presbiterien teológián, PCA-nek a teológián, akkor elkezdik faggatni. Mit vallasz erről, arról, amarról? Hát ott komoly dolgok vannak. Ugye hallgatom ma reggel a rádiót, és hogy Amerikában hogy van, mint van, és hát ugye
magyar riporter nagy felháborodását. Kérem, hát ebbe az Arizonába, hát kérem, ebbe az Arizonába most fognak szavazni az arizonai parlamentbe, és visszavonják azt a törvényt, hogy a homoszexuálisok házasságát eddig megengedték, most visszavonják. És hát kérem, hát nem ért, magyar riporter, hogy mi lehet ennek a magyarázata? Kérdezi a riporter egy amerikai, oda kiküldött szintén valami, mit tudom én, milyen magyar riporter. Azt mondja, hát halvány, nem is halvány fogalmam sincs, hogy ez miért van. Hát akkor minek küldték ezt oda? Mert megmondhatta volna, hogy kérem, azért, mert Arizonában rendkívül erősek a református egyházak, és a református egyházak a Bibliára való hivatkozással nem fogadják ezt el. Ez a válasz, az egésznek ez a válasza. Egyre több olyan államban, Amerikában is vonják vissza, vagy meg se szavazzák ezeket a törvényeket, amelyek a homoszexuálisok házassága. Hát ugye mondja a riporter, mint már Európában mindenhol elismerik, hát itt se ismerik el természetesen mindenhol, szó sincs róla. Szó sincs róla, de itt erről van szó, hogy kifaggatják az illetőt, mit vallasz, erről, arról, amarról. Ha nem felel meg a lelkipásztor, akkor viszlát, nem kell. Akkor választunk másikat. Tehát én azt mondom egyébként, hogy a jövő útja ez lenne, ha valaki tőlem kérdezi, mi lenne itt Magyarországon a jövő útja, én szerintem az, hogy a gyülekezetek vezetőit kellene minél jobban rászorítani arra, hogy ismerjék meg a hitvallásokat, és ne válasszanak meg olyan lelki pásztort, akitől megkérdezték az egyik lelkészt pár évvel ezelőtt, az egy gyülekezetben nagy naív van, hogy hát tiszteltes úr, hogy igazán csak úgy szeretetből, meg kíváncsiságból, hogy mikor ismerte meg az Úr Jézust, és hogy fogadta el, hogy mégis hogy került a teológiára. És ez az ember testvérek azt válaszolta neki, hogy ide figyeljen, én se kérdeztem magát, hogy a nász éjszakáján mi történt. Mit érdekli magát ez az egész dolog? Tetszik érteni? Itt tartunk. Na most erre mondom én, hogy hát egy ilyen lelkipásztort nem szabad, mert menje oda, hova akar. Tehát azért ez egy komoly dolog, hogy a gyülekezetek vezetői, presbiterei igenis ragaszkodjanak a hitvallásokhoz és a Bibliához. Máshogy nem fog meg, fölülről nem fog megváltozni semmi, testvérek, itt ez egy naivság. Másrészt pedig tudomásul kell venni azt, bocsánat, még csak annyit, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országa hasonlatos a szántó földhöz, amelyet bevedett a gazda, tiszta maggal, és az ellenség éjjel jött és teleszórta kunkollyal. Szóval azért azt megint azt az ideális helyzetet éppen Jézus oszlatja el, hogy az egyházban vagy a gyülekezetekben ott mindig fehéren, tehát mindenki megtért hívő ember, ott minden nagyon jó fog menni. Sajnos az ördög az egyházat kegyetlenül támadja minden időben. Tessék, parancsolj!
Egy olyan kérdésem volna, hogy változtatom, az interjúban azt mondtam, hogy egy valaki szól, de többnek is beállt le, hogy a profitáknak kellene.
Profitáknak.
És hogy ugye ott is, hogyha többünk valószínűleg, tehát mindenki a szentek mindentre mondja a másiknak. És ugye ez a megvizsgálás arról szól, hogy én gondolom, hogyha valaki nem
azért, igen, itt van arról szó, az a helyzet, amikor mondjuk egy presbitérium azt mondja egy ige hirdetőnek, hogy kérem, ezt ne tessék tovább csinálni. Ezt ne tessék tovább csinálni. Tehát ez igenis, hogy így mondjam, ezt oda kell helyezni a Biblia mértékére, mércéjére ezt a dolgot. Ugye kifejti a református fél órába, kifejti a lelkésznő, aki szerkeszti, hogy nincs sátán. Tessék elképzelni. Csak hagyjuk, olvasom, ha itt hívjátok. Nincs sátán. És akkor ugye ezt lenyeli a jó nép, ha ezt lenyeli, majd látjuk, hogy milyen a következőben. Hát erre is tollat ragadtam, aztán írtam, firkáltam, ide-oda, amoda. De azt gondolom, hogy még hatásosabb lenne, ha minél többen ilyenkor fölvennék a telefont, és tiltakoznának. Mert ez bizony, de ez az, hogy vizsgálják meg, de itt erről van szó, hogy ne lehessen akármit eladni, kérem szépen. Mert ez egy lehetetlen valami, hogy sokszor az ember azt hallja, elnézést kérek, hogy ilyeneket mondok, de én se értem olykor egy-egy lelkésznek, hogy rádió, meg tévé, meg közül, mit akar ez mondani? Még az jobb, ha azt mondja, nem értjük, hogy mit akar mondani, mint össze-vissza beszél minden zöldségeket. Azt mondja egy riportban az egyik püspök, amikor megválasztották, már régebben volt, és beszél vele a magyar riporter, és hát, hogy mégis hogy gondolja, mind gondolja az egyházvezetés, azt mondja, hát kérem, azt mondja, azért az egyház nem léphet fel azzal, hogy nálunk van az igazság. Nem léphetünk fel ezzel az igényel, hogy nálunk van az igazság. Hát már elnézést kérek, kérem szépen. Hát elnézést kérek, hát ha az egyház se tudja megmondani, hogy mi az igazság, ki fogja megmondani, hogy mi az igazság? Hát kérem, Jézus az igazság, már elnézést kérek. Hát hogy mondhat ilyet egy egyházi vezető a világi embereknek, hogy hát ugye nem léphetünk, hogy nálunk van az igazság. Hát kérem szépen, ez elég. Akkor hogy prédikál? Mit prédikál? Ego, eimi, hé, aléteje, mondja Jézus. Én vagyok az igazság. Az út, az igazság és az élet. Hát, szóval azért ez nem lehet szó nélkül hagyni. Szóval én ezt mondom, és adjon hálát minden gyülekezet, ahol élő ige hangzik, mert különben nem, Isten tud ébredést adni, meg változásokat hozni, de meg kell mondjam a testvéreknek, hogy egyáltalán nem könnyű a helyzet a Magyar Református Egyházban. Az Evangélikus Egyházban sem, ott sem könnyű a helyzet. Tessék, ott valaki hátul jelentkezik.
Az lenne a kérdés, hogy hallottuk azt, hogy az eredeti szöveget milyen pontosan másolták, és hogy az egyes szavak sorrendjének is jelentősége van. Mit mondhatunk a fordításokról, szerint a többségünk nem az eredeti körül is lévő szöveget olvassa, hogy olvassuk a fordításokat a Bibliának a napon.
Igen, nem könnyű kérdés. Nem könnyű kérdés. Nem könnyű kérdés. Ha szabad így mondom, azért kell komoly hívő tudós lelkipásztort kell választani, akiben meg lehet bízni, hogy amit ő ajánl, hogy az jó. Persze, hogy nem tud, hogy mindenki görögül. A fordításokkal vannak problémák. Ugye rengeteg az új fordítás. Magyarországon nem annyira még, hanem külföldön. Hát Németországban megjelent egy olyan, úgynevezett Volksbibel. Volksbibel, testvérek, olyan erkölcstelen szöveg, de olyan tele trágársággal, mindennel, és ugye hogy így akarja az evangéliumot népszerűsíteni. Hát valami förtelem, kérem szépen, és tehát rengeteg fordítás jelent meg. A németeknek azért a nagy része azt mondja, hogy kérem, mondhat, amit akar, bennünket a Luther fordítást nyugtat meg. Az angolok, ahol millió egy fordítás van, még több, azok meg azt mondják, hogy mi a templomba a King James-nek a Biblia verzióját, aki a 16. században fordította le, kissé ordona nyelve, már a King James-nek, de azt mondták, mi ebben bízunk meg. Hát ugye, a mi Károlink, ami most a kezünkben van, ugye ez az 1908-as, hát ebbe is vannak komoly problémák. Mert ez nem a Károli fordítás. Ugye ez már azt variálta, magyarította ez a fordítás. Hát ez nehéz kérdés, meg kell mondjam. A lelki pásztorok, ha egy kicsit igényesek, akkor bizony a készülésben nem nélkülözhetik az eredeti szöveget. Hát most már én a végére érek a lelkipásztori szolgálatomnak, mert jövőre nyugdíjba megyek, lecsengett a dolog, de testvérek, én még mindig előkapkodom, amikor készülök, előkapkodom, hát inkább a görög szöveget, de a hébert is időnként rászorítom magam, hogy megnézzem, ha nem elég világos előttem a fordítás. Hát ezt nem tudja a gyülekezeti tag megtenni, nem tudja megtenni, de vannak ma már elég jó bibliák, sajnos elfogyott, mert ugye a Calvin kiadó ezt nem adta ki, megjelent egy, nem tudom, itt árultátok-e, a Magyarázatos Károli Biblia, az a kék. Igen, ez a vastag kék. Ugye ez magyarázatokat fűz a lábjegyzetben hozzá, és ez nagyon megsegíti a jó megértését. Tehát ezzel lehet valahogy kiküszöbölni a, hogy hívják ott. Hát az értelmiségi testvéreknek meg tudjuk ajánlani, hogy ma már ugye a komputeren, hogy mondjam, nagyon jó dolgokat lehet most egymást hozzá, a görögöt, meg a fordítást is, tehát a görög szavaknak, tehát ha valaki böngészgetni akarja, ott azért utána nézhet, de hát ugye kinek van erre ideje, főorvos úr? Ugye biztos, hogy már este nem fogja valaki ott félálomba ezért böngészni, hát a lelki pásztor ezért van, hogy ez a fordítások problémája. Tessék, parancsolj.
Nekem két kérdésem van. Az egyik van az, hogy amikor olvassa a legjobb örökké, sajnál a tanításoknak a viselkedeteket, és egyikről mindenki hívja ember hallgatóságot. A kérdés az, hogy nagy baj az, hogyha a tanítás, prédikáció, egyes része, egyes szavak jelentése, a hallgatóságban nem feltétlenül ugyanazt a kérdést kell. És nem az, hogy nem érti, vagy nem tudom, hogy nyilván minden értelmet tud valamilyen szinten, de mondjuk benne más módon megy az a kijelentés, vagy a hal beszél ide, itt valamelyik másikban. Oké, nem számít a hallgatóságra létre,
gondolkodtam,
hanem állandó különbségekkel, hogy jelenthetél azt, hogy esetleg én nem figyeltem, hogy nem jól értelmezem, vagy pedig hát Isten esetleg szeretett át a más munkát, bennem egy pici eltéréssel. Ez egyik kérdés, a másik, hogy nem jólosan nyomás közé, és három helyen néztem meg a tökkel jelente, és amikor ugye lett ilyen nyomásunk a tökkel.
Igen.
Na most, tudom, hogy ez egy megoldás lehet viszonylag, tehát igen jól emlékeztetek tudat. Aztán megnéztem egy másik könyvben, magyar Bibliában, ami már magyarosabb fordítás, ott ad át, hogy cserje.
Igen.
Aztán gondoltam, hogy több lesz cserje, így meg így a rangot. Amikor azt mondta, hogy 20 van elég. Na most, több is 20 van
elég. Igen.
Vagy még ilyen rájöttek. Elmondom, hogy eljöttek, hogy már olyan dolgok. Már nem is a lényeg közöttük, hogy általán csomó keresen. Csak mind a háromnak volt egy hangulata.
Igen.
Három kijelentésnek. És hát azt tapasztaltam, hogy meg nagyon érdésen töltött el. Már cserével kapcsolatban is van élményem.
Mi a helyzet? Igen, igen, igen. Az első kérdésre azt tudom válaszolni, hogy igen, az ige hirdetésének tulajdonképpen az a csodája az ige hirdetésnek, ami megint egy megmagyarázhatatlan, hogy az egyik emberbe ellenállást vált ki, a másik ember bűnbánatra, és ugyanazt az igét hallgatva. A harmadik ember valami olyan üzenetet kap, ami eligazítja őt pont abban a problémában, amiben éppen van. Tehát azt, azt mondani, hogy mindenkire egyforma hatást gyakorol, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. És hát, sőt, vannak, akik félreértik. Tehát sokféle hatása lehet, amikor a Tariska Zoltán testvérem, kollégám evangelizált valahol, valami faluba, a Jézus Márta Mária Lázár látogatja meg, és ugye Mária és Márta egy a szükséges dolog, és Mária jobb részt választotta, erről prédikált, és hát a két asszony találkozott az utcán, és mondja az egyik a másik, hogy gyere már, olyan gyönyörű evangelizáció van, itt van a Tariska tiszteletes, és olyan szépen prédikál. Azt mondja, mit prédikál? Azt mondja, te minden este arról prédikál, hogy egy a szükséges, a dolog. Hát ugye, így is lett, erre pozitívan reagáltan én, ez a szükséges, kapáljuk, stb. Igen, a másik dolog a tök ügyre, kivételesen, nem vagyok én ekkora kopogy, kivételesen emlékszem a kikajon, ez a héber szó, amit hát ugye az ember szótárba tud ennek utána nézni, hogy ez tulajdonképpen pontosan mit is jelent. Az én ismereteim szerint ez egy ricinus bokor fajta volt. Igen, tehát ez egy cserje szerint, egy biztos, hogy nagy leveleket, hogy hívják. És igen. Na most azt gondolom, hogy mondjuk ennek teológiai jelentősége azért nincsen, mert a lényege az, hogy Jónás az árnyékába húzódott, és Isten azzal, hogy elszállított egy tanítást, tudott neki adni, hogy ez volt ennek az egész dolognak a lényege. De hogy pontosan tök volt-e, vagy ricinus bokor, megmondom őszintén, biztos van valami jó szótár, amiben utána lehet ennek nézni. Én valahogy ez kiker, én csak ennyit tudok, hogy ez a kikájon, ez ricinus bokor, de hogy ez milyen fajtája volt neki, nem tudom. Nem tudom.
Világosan, egyértelműen kihozható a Bibliából, hogy ez Istennek a szava, Istennek az igéje, akkor miért van az, hogy sok embernek ezt hiába magyarázunk, hiába győzködjük őket, nem fogadják el, és ragaszkodnak a maguk Bibliáról való elgondolásához. És ha mi hisszük, akkor ez egy emberi meggyőzés eredménye, vagy...
Igen. Hát én, igen, nem fogok belemenni túl a nagy témába. Tulajdonképpen ugye azt mondták a reformátorok, hogy nincsen íge szent lélek nélkül. Tehát a szent lélek is köti magát a Bibliához. És ahhoz, hogy egy ember megértse a Biblia igéjét, bizony a szent lélek világosságára van szükség. És a Szentlélek nem világosít meg egy embert, az olvashatja reggeltől estig ezt a dolgot. És hát most akkor ne tegyük fel a további kérdést, hogy kiket világosít meg a Szentlélek, és kiket nem. De azért a végső titokként a kiválasztás van a dolgok mögött, miközben mindenképpen hangsúlyoznunk kell az ember felelősségét. Tehát azért az igét hallgatni mindenkinek, tehát az ige hallgató, minden ige hallgatónak van egy személyes felelőssége, hogy igazat ad-e az Istennek, vagy nem. Azért ez egy komoly dolog, de a Szentlélek nélkül nem világosodik meg. Jelle ennek tipikus példája Izrael. Izrael. Hogy ha egyszer egy izraelita előtt megvilágosodik az új szövetség, akkor testvérek, ezerszer jobban érti az új szövetséget, mint mi. Tessék elképzelni. Az ezerszer jobban érti. Ha egy hívő zsidó előtt megvilágosodik, Isten lelke megvilágosítja az új szövetség titkát, elképesztő, hogy miket lát meg benne, amiket mi nem. Mert a zsidó vallásnak a gyakorlatát, meg mindent, ugye ő jól ismeri az Ószövetséget, ő pontosan Tápió Szelén. Tápió Szelén volt a Liechtenstein Izsák rabbi, aki egy gyerektől elkobozott az iskolába egy új szövetséget, bevágta a könyvtárába, hogy ez egy tiltott könyv, vagy valami unott órájába elővette, hogy mi ez, hogy minden keresztjének ezt tiltják. És elkezdte olvasni az új szövetséget. És tessék, elkezdődj, ez a fejre csap. Ez a messiás. Hát ez a mint, az új szövetség, hát ez a messiás, hát mi ezt várjuk. Hát megérkezett a messiás. És fölment a szószékre, tessék elképzelni, szombaton, és elkezdte prédikálni a Tápió Szelei zsidóknak, hogy Krisztus megérkezett 2000 évvel ezelőtt, és úgy tessenek elképzelni, hogy legalább 2 vagy 3 év telt el, mire leesett egy csomó embernek a tantusz, az ellenőreinek, hogy mit beszél ez? Hát ez keresztjén. Hát ez keresztjén. Hát aztán szegényt ki is rúgták, úgyhogy a lába se érte a földet. De, kérem, házi bibliaórákat tartott. Házra ment a községbe, emberek gyűltek össze, ment a feleségével, és prédikálta Krisztust az embereknek. És amikor nem volt hajlandó áttérni keresztjén hitre, mondva, hogy akkor ő többet a zsidóknak nem beszélhet Krisztusról, mert akkor azt mondják, hogy te keresztjén áruló vagy, és úgy halt meg 90 nem tudom hány éves korában, hogy az utolsó pillanatig messiási zsoltárokat énekelt. Krisztusról, az ótestamentumi zsoltárokat, ami Krisztusra vonatkoznak. Hát amikor megvilágosodik egy zsidó ember előtt, az bizony jóval többet ért meg, mint mi belőle. És aki érti, kedves testvérek, a Bibliát, az adjon hálát Istennek, hogy megvilágosította előttünk a Krisztus titkát, mert ez egy nagy dolog.
Köszönjük szépen a ma esti értékes és bibliai igei gondolatokat, és hadd kívánjuk az Úr áldását Dr. Sípos Ete Ámos életére, családjára. További szolgálataira is. Drága testvérek, holnap, ha Isten segít minket, akkor újra találkozhatunk. Holnapi vendégünk Dr. Békési Sándor, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának dékánja, aki teológus és művészettörténész. Eredetileg művészettörténész volt a foglalkozása, és aztán elvégezte a teológiát, és lett teológus, és most már dékán. Ő jön, és úgy beszéltem vele, hogy hoz szemléltető anyagokat is, úgyhogy biztos, hogy egy érdekes előadása lesz. Remélem, hogy ez is hasonlóan az Úrhoz fog minket közelebb vinni. A cím az előadásának a Biblia hatása a művészetre. Valószínűleg kiemel valami művészeti ágat, sőt lehet, hogy azon belül is kiemel valamit, mert ez egy nagyon tág cím, szűkíteni fogja, kíváncsian várjuk őt. Testvérek, akik nem látták még a bibliakiállítást, megnézhetik oda bent, akár most is, vagy holnap is jöhetnek, itthon vagyunk, nyugodtan csöngessenek, aki akarja, megnézheti. Van egy kis tea, egy kis sütemény, nem kell elszaladni, hogyha van egy kis idejük, akkor maradhatnak. Édesapám még itt van egy kis ideig, és lehet még tőle esetleg kérdezni, vagy beszélgetni vele. Édesanyám is itt van, ő vele is, ha valaki ismerik, és szeretnének szót váltani, még egy pár percet erre szállhatunk. Ma este is imádsággal fejezzük be az együttlétünket. Atyán, köszönjük te neked, hogy szent lelked által a Bibliát meg tudod velünk értetni, és köszönjük, hogy el tudod végezni bennünk, hogy tekintélye legyen előttünk az írásnak, és azon belül is tekintélye legyen az evangéliumnak, tekintélye legyen a Krisztusnak, és meghajoljunk előtte. Kérünk téged, hogy végezd el bennünk ezt a munkádat, ha még nem végezted volna, és ha már elvégezted, akkor add, hogy újra meg újra meg tudjunk hajolni a Krisztus előtt, az íge előtt. Lelked, győzzön meg bennünket afelől, hogy a Szentírás az a te könyved, és hadd találkozzunk abban újra meg újra te veled, a mi drága atyánkkal, a mi drága Jézusunkkal, a mi drága üdvözítőnkkel. Hadd szolgáljon számunkra egyre nagyobb öröm forrásként a Szentírás. Megismerhetünk téged belőle, és magunkat is, és az élet dolgaiban is eligazítasz. Hadd magasztaljunk téged, és hadd töltse be az öröm a szívünket. Valahányszor kezünkbe vehetjük, valahányszor hallgathatjuk. Kérünk, gondoskodj arról, hogy a tiszta ige hirdettessék ebben a gyülekezetben is, és Szegeden más gyülekezetekben is, és add, hogy ebben az országban, a református egyházunkban is tiszta ige szólalhasson meg. Népünkhöz hadd érjen el a te tiszta igéd, a drága evangélium, és újítsd meg ezáltal a mi népünket. Köszönjük, hogy kérhetjük ezeket tőled, megváltónk nevéért. Amen. Jó estét kívánok a testvéreknek!